Sziasztok! Ez itt a Válaszutak. Én Dani vagyok, és itt van velem
Kata,
Oli,
Anna
és Ferkó.
Ma az intimitásról fogunk beszélgetni.
Amikor először meghallottam, hogy ez lesz a téma, akkor rögtön a szexualitás ugrott be. Aztán, amikor otthon elgondolkoztam, hogy miről is fogunk beszélni ebben az adásban, akkor rájöttem, hogy ezennél sokkal, de sokkal többet akar. És elgondolkodtam azon, hogy számomra az intimitás azt jelenti, amikor valakivel belsőséges kapcsolatba kerülök. De lehet ez egy barátom, egy családtagom. De arra is rádöbbentem, hogy számomra a szobám is egy intim hely.
És mit teszi számodra a szobádat intim helyé?
Talán az, hogy azon gondolkoztam, hogy bárkit beengednék-e oda. És arra jutottam, hogy kell egy bizonyos közelség azzal a személlyel, akit beengedek oda, hogy én ne érezzem magam rosszul közben. A szobám az annyira a része a személyemnek, nyilván az én dolgaim vannak ott élek, és sok mindent elárulhat szerintem egy emberről egy ilyen tér. Számotokra szobátok nem egy ilyen hely?
Én például nem szeretem, hogyha a családtagjaim túl sok időt a szobámban töltenek. Én sokkal szívesebben vagyok velük együtt, mondjuk étkezés közben, vagy a nappaliban, mert számomra a szobám egy olyan személyes tér, ahol tényleg csak a saját dolgaim vannak, és ahol magam tudok lenni, míg a családomat is kizárva.
Ezzel én is együtt tudok érteni. Én sem szeretek mást beengedni a szobámba, és először nagyon nem komfortos, amikor egy új ember lép be a szobámba, sőt, még a családtagjaimat sem szeretem, ha sokat vannak ott, mint Ferkónál, de azt sem nagyon szeretem, amikor a távoli rokonaim jönnek be a szobámba.
Az én szobámnak sincsen intim hangulata, hogy belépünk oda, viszont hogyha megnézzük a polcon kiállított tárgyakat, amikhez egy-egy emlék fűz, akkor sokkal inkább létre tud jönni az az intim légkör, amit persze nem tud mindenki érezni, mert nem kötődik minden tárgyhoz mindenkinek egy-egy emléke. Ez elsősorban nekem tud egy ilyen légkör teremteni.
Én meg tudom érteni a Dani álláspontját is, hiszen szerintem az intimitás egy olyan dolog, ami, ha valami olyat osztunk meg másokkal, ami nekünk fontos, és ami hozzánk személyesen kötődik, úgyhogy mások azt nem feltétlenül látják, vagy nem feltétlenül tudják, és nem feltétlenül tudják magukat beleélni abba a helyzetbe, amiben én azt megélem, vagy ahogy az nekem fontos.
Igen, nekem is mindenképpen egy kiszolgáltatott helyzet jutott eszembe, amikor intim helyzetekre gondolok, mert azt érzem, hogy valami olyan belső dolgomat osztom meg másokkal, amivel ő akár vissza is élhetne, de tudom, hogy nem fogja megtenni. Ez teremt körénk egy olyan légkört, amit intimnek tudok nevezni.
De számotokra ezt az intim légkört elsősorban személyek teremtik meg?
Főképp igen, de ugye én említettem a szobámat, vagy például az egész lakásunk számomra egy olyan hely, ahol én abszolút komfortosan érzem magam. Mert én kicsit azt érzem, hogy az ilyen belsőséges helyzetekben tényleg a komfort az első szó, ami eszembe jut, hogy el tudom magamat teljesen engedni, teljesen önmagam lehetek. Mert neked nem, Dani?
De számomra is elsősorban ez személyekkel tud kialakulni, de szerintem fontos része valamilyen szinten az, hogy amit te is mondtál, hogy magányosan legyünk. Ezt az intim légkört szerintem nagyon nehéz megteremteni egy olyan helyen, ahol rengeteg ember van. Szerintem ez kell egy privát szféra, ahol ezt ki tudjuk alakítani, és sokkal bensőségesebb hangulatot tudunk teremteni a másikkal.
Érdekes, amit mondtok, mert nekem nem kötődik az intimitás mindenképpen személyekhez. Nekem az intimitás az valami cselekvés, vagy egy olyan helyzet, amely kényelmes. Tehát például az olvasás az számomra bizonyos esetekben intim tevékenység. Én nem szeretek nyilvános helyen olvasni, nem szeretek emberek közt olvasni. Nem azért, mert diszkomfortosan érzem tőle magam, hanem szimplán azért, mert azt a kívánt hatást, hogy az ember teljesen átadja magát egy könyvvarázsának és a könyv világának, azt nem érzem máshol, csak hogyha jellemzően éjszaka egyedül és a szobán olvasok. Ezért számomra például az is egyértelműen egy intim tevékenység.
Érdekes, amit mondasz, ez nekem az étellel van így. Én nem szeretek sok ember közt enni, mert nekem rendkívül nagy diszkomfort érzet az, hogy engem látnak enni, és sok ember vesz körül.
De ezekre a helyzetekre az a legjobb szó, hogy intim.
Amennyiben intim szféráról beszélgetünk, akkor a válasz szerintem igen, Dani. Ugyanis ezek a tevékenységek, Kata szemmel az evés, számomra az olvasás, mind az intim szféránk részét képezik.
Számomra az intimitás sokkal inkább az érzelmekhez kötődik, és itt viszont nem érzem azt, hogy az érzelmeknek nagy szerepe lenne. Ez inkább egy másik fajta szituáció, amire én nem az intimet használnám, de értem, amit mondtok.
Szerintem olyan szempontból megjelenik itt érzelem, hogy Katának meg Olinak is bizalom kell ahhoz, hogy valaki mellett olvasson, vagy valaki mellett egyen.
Az érzelmek alatt romantikus érzelmeket értesz?
Igen, én elsősorban az intim szót azt a lányokhoz és a romantikusabb pillanatokhoz kötöm.
Én meg tudom érteni mind a két álláspontot, mert egy intim helyzetben senki sem szeretné, hogy megzavarják, és szerintem ez a legfontosabb, hogy azt békében tudjuk megélni azt a helyzetet, békében tudjunk arról beszélgetni mondjuk egy adott témáról, ami nekünk intim, és nem szeretnénk, hogy olyanok is részt vegyenek abban a beszélgetésben, amit mi intimnek tartunk.
Pontosan, Ferkó. Például, hogyha én a legjobb barátommal való kapcsolatomra gondolok, mi rendszeresen beszélünk egymásnak a lelki állapotunkról, az érzelmeinkről, arról, hogy milyen vágyaink vannak az életben, miket szeretnénk elérni, arról, hogy mik a nagy terveink, és ezek olyan bensőséges gondolatok, amik egy barátságot intimmé tudnak tenni, anélkül, hogy ebbe bármiféle romantika szerepet játszana.
Én például a tesómmal való viszonyra is használnám azt a szót, hogy intim vagy bensőséges. Erre nemrég jöttem rá, és nagyon érdekesnek találom, és nem pontosan értem, hogy miért van így, de hogy számomra az is egy bensőséges viszonynak a jele, hogyha valakit már a nevén szólítok. Mert számomra sokszor még furcsa az, hogy amikor nemrég ismertem meg, akkor úgy szólítsam, hogy szia Peti. Közül meg csak mondhatnám neki, ugye a neve nélkül is ránézek szemkontaktus, és mondom neki. És az, hogy én valakit a nevén szólítok, az tényleg azt jelenti, hogy van felé egy bizalmam. Veletek ez nem fordult elő?
Velem azért nem fordult elő, mert évek óta rendszeresen szembesülök azzal a ténnyel különböző forrásokból, hogy az emberek imádják, hogyha a nevükön szólítják őket. Egyszer valaki ezt úgy fogalmazta meg, hogy minden ember kedvenc szava a saját neve. És ez nem arra alapoz, hogy az emberek narcisztikus és egoista lények, csak hogy egyszerűen örülnek, hogyha a másik törődik velük, gondoskodik róluk, és ezt a fajta törődést érzik már abban tudatalat, hogyha valaki a nevüket használja. Ezért igyekszek tudatosan minél többször használni az emberek nevét, és valahogy sosem kötöttem hozzá semmi intimitást.
Ezt én is érzékelem a mindennapi életben, hogyha valakit a nevén szólítok, egyrészt sokkal jobban odafigyel arra, amit mondok, de másrészt pedig sokkal inkább magáénak érzi azt, amit mondok neki. Így kevésbé tűnik a levegőbe beszélésnek, vagy sokkal személyesebb az, amit mondok neki, pedig tényleg ugyanazt mondom el, csak hozzáteszem a nevét.
És akkor szerintetek egy név kimondásával teremtettünk egy belsőségesebb beszélgetést?
Szerintem mindenképpen közelebb tudunk egymáshoz kerülni, hogyha már csak a nevünkön szólítjuk egymást, és főleg egy kapcsolat elején jelent, tehát ha már régóta ismerjük egymást, meg egyre mélyebb a kapcsolatunk, akkor mindig lesznek olyan cselekedetek, vagy mondatok, amik egyel beljebb visznek, egyel bensőségesebb kapcsolatot teremtenek közöttünk.
Nyilván önmagától nem lesz intim egy beszélgetés attól, mert a nevén szólítjuk a másikat, de ez mindenféleképpen a kapuja lehet akár egy olyan beszélgetésnek, ami intimebb a szokásosnál.
Szerintetek egy két ember, vagy akár több ember közti viszonyt milyen eszközökkel lehet intimebbé tenni szándékosan?
Ez nagyon érdekes, de amikor én elképzelem magamban az intimitást, akkor valamiért egy gyertya jut eszembe, hogy a sötétben ég. És ezt nem pontosan tudom megmagyarázni, hogy miért van, de nagyon erősen ez a kép ugrik be.
Szerintem ez egyrészt köszönhető a tipikus filmes, gyertyafényes vacsora gondolatának is, amire az emberek automatikusan asszociálnak, de nekem is ez jutott az eszembe. Én is gondolkoztam rajta, köszönhető annak is szerintem, hogy gyertyát szinte sohasem gyújtunk olyan helyzetben, amikor nem érezzük komfortosan magunkat. Értelemszerűen temetőkben, ilyen-olyan alkalmakkor, kevésbé vidám helyzetekben is előfordul, de a legtöbb gyertyagyújtás szerintem az otthonhoz, a romantikához, a kényelemhez, a relaxációhoz kötődik, és ezért alakul ki bennünk ez a kép.
Szerintem intimitást a bizalom megosztásával is lehet teremteni több ember között, ha például feltárjuk gondolatainkat, és megbízunk egymásban.
Igen, ez nekem is eszembe jutott a bizalom, meg az is, hogy ahhoz, hogy én valakivel bizalmas viszonyt alakítsak ki, ahhoz számomra idő kell. Nekem ahhoz, hogy egy intim kapcsolatot kialakítsak, biztosan időre van szükségem. Ez nem megy egyik pillanatról a másikra.
És szerintetek, lányok, attól, hogy bíztok valakiben, az a kapcsolat intimmé válik automatikusan?
Szerintem igen. Mert hogyha én bízok valakiben, akkor merek előtte enni, vagy olvasni, amit ti mondtatok, meg merem vele osztani a legféltettebb titkaimat, vagy tényleg az olyan gondolataimat, amit akárkivel nem osztanék meg. És ettől számomra intim lesz ez a kapcsolat.
Szerintem nem, mert azon felül, hogy bízunk egymásban, még egy kötődést is létre kell hozni, ami nem minden ember között jön létre.
Szerintem például az intimitást jelentősen fokozzák azok a figyelmességek, különösen az olyan tárgyi figyelmességek, amivel két ember kedveskedik egymásnak. De itt nem feltétlen konkrét ajándékokról gondolok, hanem akár a főzés számomra egy evidens példa. Én még egész életemben csak olyan embereknek főztem, akikhez nagyon közel állok, és akiket nagyon szeretek.
Attól válik egy kapcsolatod intimé, hogy főzöl neki, vagy inkább egy intim kapcsolatodban főzöl valakinek? Én most igazából azon gondolkodtam, hogy a tyúk volt előbb, vagy a tojás. Vagy...
Amennyiben főznék valakinek, akivel nem szeretnék kialakítani egy intim kapcsolatot, ez nem változtatja meg a viszonyt köztünk. De számomra ez a kapcsolat egy magasabb fokra emelése, magasabb szintre emelése.
Ez érdekes, mert ez alapján nekem az a benyomásom támad, hogy lehet egy kapcsolatot intimebbé tenni. Szóval, hogy ennek is fokozatai vannak ezek szerint.
Itt van előttem egy cikk, ami az intimitásnak 5 szintjéről ír. Az első az intellektuális, amiben megosztjuk egymással a tapasztalatainkat, gondolatainkat, vágyainkat. Mit gondoltok erről?
Én valahogy nem érezném azt, hogy egy olyan szituáció, ahol mondjuk egy munkakapcsolat van, vagy ilyesmi, mert ilyen helyzetben tudom elképzelni, hogy ebből állna a kapcsolatunk, hogy mi tapasztalatokat osztunk meg egymással. Az, hogy mondjuk már vágyakat is megosztunk, az egy fokkal személyesebb kapcsolatra utal, de én még ezt nem érezném intimnek kifejezetten, tehát erről bármikor nyugodtan az utcán, vagy más emberek előtt tudnék beszélgetni.
Igen, de azért akárkivel nem osztod meg a tapasztalataidat, vagyis én nem mesélném el egy teljesen random embernek, hogy képzeld el, én főztem egy rántottát, és rosszul sikerült, mert egyszerűen nem érezném azt, hogy olyan kapcsolatban vagyunk, szóval én el tudom képzelni, hogy ez tényleg az első lépcsőfoka az intimitásnak.
Szerintem ez nem tartozik hozzá az intimitáshoz, mert intellektuális beszélgetést folytatni, vagy olyan érveket használni számtalan, legkevésbé sem intim helyzetben, munka során, iskolában, politikai vitában, vagy úgy általánosságban egy vita során használ az ember olyan érveket, ilyen gondolatokat, még akkor is, hogyha nem is kedveli az adott embert. Szóval szerintem ezt fölösleges összegötni az intimitással.
A második szintje a társas. Baráti társaságban közös időtöltés, például együtt táncolunk egy buliban. Ez már nevezhető intimnek?
Számomra biztosan. Én azt tudom magamról, hogy én egy akármilyen társaságban nem tudom magamat annyira elengedni, hogy táncoljak akárki előtt. Szóval az, hogyha én tényleg beállok és bulizok valakikkel, az azt jelenti, hogy ők a barátaim.
A társas intimitásnak egy kitűnő példája volt, amikor a válaszutas nyári táborban este ültünk a tábortűz körül, sütögettünk, zenéket hallgattunk, Dani táncolni tanított bennünket, és ez számomra egy igazán komfortos helyzet volt, és az egész nyaramnak egyébként a legszebb emlékei közt tartom számon.
A táncodás szerintem is tud egy intim légkört teremteni, de alapvetően nem mondanám annak, hogyha egy szórakozó helyen vagy egy fesztiválon táncolok, attól még számomra az a helyzet nem lesz intim. Lassúzás, vagy például a keringő a szalagavatónkon már sokkal inkább annak mondható volt.
Szóval te intimnek tartottad azt a szalagavatót, amelyen 100 ember legalább részt vett, és meg annyian figyeltek is titeket, és gyakorlatilag egy kivilágított arénának a közepén betanult koreográfiára táncoltál.
Igen, annak mondható, mert akkor teljesen kizártuk azt, hogy mennyien néznek. Egyrészt egymásra figyeltünk, másrészt pedig a koreográfiára, hogy minél jobban sikerüljön. Így nem igazán volt befolyással ránk az, hogy milyen helyzetben vagyunk, hányan néznek minket.
Számomra is, amikor a párommal táncolok, akkor ki tudom zárni a külvilágot, és onnantól kezdve ez már nem lesz ott az összes rokonom, meg az összes barátomnak a rokona, hanem tényleg csak ketten leszünk. És az érdekes, Dani, hogy itt is megjelent az, hogy te inkább egy kisebb közösségbe, adott esetben két ember között érezted az intimitást, és például egy fesztiválon, ahol tömegek vannak, ott nem tudtad ezt érezni.
Az adás kapcsán arról beszélgettem a barátaimmal, hogy számukra hol helyezkedik el az intimitás határa. Azt a következtetést vonhattam le, hogy extrovertált és introvertált emberek esetében ez a bizonyos határ egészen máshol helyezkedik el.
Ezzel kapcsolatban mire gondolsz, Oli, hogy miben különbözik egy extrovertált meg egy introvertált ember?
Például az extrovertált barátaim sokkal könnyebben érintkeznek másokkal, sokkal könnyebben ölelnek meg, vagy állnak közel olyanokhoz, akik nem tartoznak a legszorosabb kapcsolataik közé, az intim helyzetek is kisebb szorongást váltanak ki belőlük.
Én alapvetően egy extrovertált embernek tartom magam, mégsem gondolom azt, hogy könnyebben tudok intim helyzetbe kerülni egy olyan valakivel, aki introvertáltabb.
Tehát ennek a kulcsát nem saját magadba keresed, hanem a másik ember személyében.
Nem kifejezetten a másik ember személyében, ez kettőnkön múlik, vagy mindenkinek, aki ebben az intim légkörben részt vesz.
De akkor mégis azt mondod, hogy valamilyen szinten az extrovertáltság, introvertáltság kérdése ezt meghatározza.
Az embereknek nem ezen tulajdonságai alakítják elsősorban azt, hogy ki tudunk-e velük alakítani intim légkört.
Olita, itt mondtad azt, hogy extrovertált emberek könnyebben érintenek meg másokat például, és ezzel teremtenek intim helyzetet. De én ezt nem gondolnám, hogyha valaki extrovertált, akkor könnyebben érint meg valakit. Inkább azt gondolnám, hogyha valakinek ez a szeretet nyelve, és extrovertált, akkor lehet, hogy előbb érint meg valakit, mint aki introvertált, de ez a szeretet nyelve. Szóval én nem feltétlenül látom itt a párhuzamot a két dolog között.
Szerintem az egy nagyon ritka dolog, sőt, még nem is láttam erre példát talán, hogy introvertált embereknek az érintés volna a szeretet nyelve. Mert szerintem az introvertáltsághoz nem csak egy csendesség, vagy szűkszavúság, vagy visszahúzódás, hanem egy fizikális magunkba zárkózás is hozzátartozik.
De az lehet, hogy nehezebben bontakozik ki, de én semmiképpen se zárnám ki azt, hogy attól, hogy valaki introvertált, ne lehessen az érintés a szeretet nyelve.
A harmadik szintje az intimitásnak, a cikk szerint, az érzelmi. Érzelmeink egymással való megosztása.
Szerintem ez már sokkal inkább nevezhető intimitásnak, mint például az első, amit felolvastál, mert az érzelmeimet nem osztom meg random emberekkel, hanem csak tényleg azokkal, akik nagyon közel állnak hozzám.
Szerintem eleve kell az érzelmek megosztásához egy olyan kapcsolat, egy olyan mély kapcsolat, hogy már ismerjük egymás helyzetét, hogy miből indultunk, meg hogy mi az adott illetőnek az élethelyzete, illetve szerintem fontos, hogy nagyon sok mindent tudjunk róla, mert csak akkor tudjuk egymást igazán megérteni, hogyha tisztában vagyunk az ő álláspontjukkal, meg az ő élethelyzetükkel.
Következő szint a lelki, hitünkről való eszmecsere.
Számomra érdekes, hogy a cikk a hitről való beszélgetést miért helyezi az érzelmekről való beszélgetés fölé. Szerintem a hitről elméletben, vagy a vallásról elméletben beszélgetni nem egy bensőséges dolog. Én hozzám kevésbé közel állóknak is nyíltan tudok beszélni a hitemről és a meggyőződésemről, de az tény, hogy a vallásnak bizonyos szegmenseiről, például a konkrét Isten hitről, vagy a halál utáni állapotról való beszélgetés, az már jóval kevésbé általános.
Én sem tartom megfelelőnek azt, hogy a hitünkről való eszmecsere, ahogy a cikk fogalmaz, ez az utolsó előtti fázisa az intimitásnak. Én ezt inkább talán az elsőhöz tudnám kötni, a gondolatok megosztása, tapasztalatok, vágyakhoz. Az intimitás legmélyebb részének a fizikait nevezi, készfogástól a csókolózáson át keresztül a szexuális együttlétig, a testi érintés, érintkezés.
Ezzel szerintem mindannyian egyet tudunk érteni, hogy ez már valóban egy intimebb helyzet, bármelyik tevékenység, amit itt felsoroltunk, tehát csak az, hogy megsimogatjuk a másikat, azt szerintem már bárkivel nem tesszük meg. Szóval ebben egyet tudunk szerintem mindannyian érteni, hogy ez egy intim helyzet, és talán a legintimebb része is az életünknek.
Igazad van, Ferkó, viszont abban már bizonyára máshogy gondolkodunk, hogy hol húzzuk meg az intimitás határát. Például a te példát kézzel megérinteni és megsimítani valakit, az számomra nem egy kifejezetten intim dolog. Van egy olyan unokatestvérem például, aki nem hajlandó puszit adni senkinek az arcára, mert szerinte az már túllépi az intimitás határát.
Szerintem ez a határ az mindenkinek más, ahogy mondtad, tehát van, akinek már mondjuk egy simogatás is teljesen kényelmetlen helyzetet okoz, de simán van, aki mondjuk megöleli, akár meg is puszíja a másikat, anélkül, hogy bármifajta párkapcsolati helyzet lenne közöttük.
Én nem is azt mondanám, hogy párkapcsolati helyzet kell ehhez, de hogy számomra a barátaimmal is idő kellett ahhoz, hogy kialakuljon köztünk egy olyan viszony, hogy én teljesen nyugodtan hozzáérek, beleülök az ölébe, mert hogy ez belefér a barátságunkba. Számomra ez csak azt jelenti, hogy egyszerűen van köztünk olyan bizalom, hogy tudom, hogy én ezzel nem okozok kényelmetlen helyzetet neki. Mert sokszor engem az tart vissza attól, hogy valakit megérintsek, mert nem tudom, hogy neki hol vannak ezek a határai. Amíg ezt nem tapasztalom meg, addig én sem merek olyat csinálni, amitől félek, hogy ezzel már megsérteném az ő intim szféráját.
Én ezzel egyet tudok érteni. Szerintem minden barátomnál megvan ez a határ, hogy meddig megyek el a vele való fizikai érintkezésnél. És szerintem fontos tudni ezeket a határokat, hiszen ezért vagyunk barátok, és így nem tudjuk egymást megsérteni.
Nekem az is nagyon érdekes, hogy vannak emberek, akikkel egyáltalán nem értelmezem azt félre, hogyha mondjuk megsimítja a vállamat, vagy tényleg hozzám ér, mert tudom, hogy egy olyan ember, aki így működik, hogy neki a szeretet nyelve az, hogy hozzám ér. Viszont vannak olyan emberek, akik, hogyha hozzám érnének, akkor egészen biztos, hogy rögtön félreérteni, mert nála ez nem olyan szokványos.
Az én esetemben lényeges különbség az a barátaim és a haverjaim között, hogy míg a haverjaimmal csupán lepacsizok, vagy kezet fogok velük, addig a legjobb barátaimmal egy pacsizás után a hátbeveregetős ölelés kimutatja azt, hogy mi már egy szorosabb kapcsolatban vagyunk.
Ti egy párkapcsolat során hogy élitek meg az intimitást?
Most, Oli, a kérdésed alapján elgondolkoztam azon, hogy vajon egy párkapcsolaton belül lehet-e a legjobban megélni az intimitást, és hogy vajon ennek az intimitásnak a csúcsa akkor a szexualitás?
Szerintem a válasz azért igen, mert amennyiben fizikális intimitásról beszélünk, senkit nem engedünk olyan közel a testünkhöz és a teljes testünkhöz végképp nem, mint a párunkat.
Igen, és tényleg egy párkapcsolaton belül a lelki és a testi intimitás is kiteljesedhet, míg egy barátságban vagy egy egyéb kapcsolatunkban azért ez nem jellemző. Az előbb beszéltünk arról, hogy mit tud megteremteni egy intim helyzetet, de szerintetek mi az, ami pedig tönkre tud tenni egy ilyen pillanatot?
Nagyon sok módja van természetesen, de ha már csak egy olyan beszélgetésben, amikor két ember között alakul ez az intim kapcsolat, oda jön egy harmadik, az már erősen rombolni tudja ezt, és nyilván ez azon is múlik, hogy ez a harmadik személy ez észleli ezt, és tiszteletben tartja, vagy pedig kívülről neki nem látszódik, hogy ez egy ilyen bensőségesebb beszélgetés, és odajön, úgy, mintha ez csak egy átlagos beszélgetés lenne.
Nekem van pontosan ilyen élményem, amit most te mondtál, Dani. Valahogy, ha magamból indulok ki, akkor számomra ilyenkor hamar egyértelművé válik, hogy én ott akkor nem vagyok szívesen látva, és nem azért, mert nem szeretnek engem, egyszerűen olyan a szituáció, hogy nem kéne ott lennem, és én érzem magam kellemetlenül, és inkább megyek el, mielőtt még ők szólnának, hogy menjek el.
Velem viszonylag gyakran előfordul az, hogy mondani szeretnék valakinek egy olyan dolgot, ami csak rá tartozik. Hiába küldök jelzéseket más embereknek, hogy most így nem akarom, hogy esetleg hallják, ők mégsem veszik ezeket a jelzéseket, és számomra nagyon kellemetlen tud ez lenni.
Velem sokszorosan esett meg ilyen példa, de az egyik, ami egyből eszembe jutott, hogy egyszer egy randi végén kísértem haza egy lányt, és a lány nem számított arra, hogy én majd haza fogom kísérni, ezért kihívta az édesanyját a villamos megállóba, de neki pedig nem szólt, hogy én ott leszek, ezért szembe találkoztunk vele, és az abba az ismerkedési fázisba szerintem rendkívül megzavarta az egész találkozónak a dinamikáját és a bensőségességét.
Egy ilyen apróbb történés is nagyon-nagyon bele tud rondítani egy ilyen helyzetbe. Egy apró beszólás, vagy egyszerűen egy nem megfelelő vicc, egy rosszkor elsütött poén, az nagyon tönkre tudja tenni azt a belsőséges légkört, amit mondjuk odáig kialakítottatok.
Ez volt a Válaszutak, köszönjük, hogy hallgattatok minket. Ma az intimitásról beszélgettünk. Én Oli vagyok, és itt volt velem
Dani,
Kata,
Anna
és Ferkó. Kövessetek minket Instagramon, és hallgassátok adásainkat Spotify-on és az Apple Podcast-en.